32. fejezet, császári királyi napfény. A haldokló vallomása után, mint a fölpiszkált parázs, újra kigyúlt a Butler ügy. A két ellenséges tábor a fegyvereihez nyúlt, hogy újra sorompóba álljon egymás ellen. Különösen a rendek közt szült nagy felháborodást a megvilágított háttér, a protestánsok gúnyolódtak, hogy a papság közt mekkora a korrupció. A katolikusok is restelték. Nagypál nyílt ülésen akarta fölhozni az ügyet, alig bírták lebeszélni. Egy gróf Eszterházy állítólag kinyilatkoztatta, hogy ha reparáció nem történik, ő maga is áttér más vallásra. A nádorispán bálján Draskovics Miklós egy grubban, ahol a nádor is jelen volt, hangosan kikelt. Kit védelmez a papság ilyen égre kiáltó hazugsággal? A röszkei papot. Annak a fráternak tövétől kellene elvágni a kezét, amelyel az áldást adta, őt magát lovak farkához kötni, és akként tépetni szét, ha komolyan vennék ebben az országban ő felsége jelszavát. Justitia regnorum fundamentum. Általában Butler sok barátot szerzett magának Pozsonyban, nője szerénysége, nagy vagyon, amelyet két kézzel szórt, nagy bánat, amelyet magába zárt, sok szívet nyert meg neki. Annál több ellenszenv gyűlt Fischer érsek ellen, mint aki kész akarva engedte meggyaláztatni a házasság szentségét. Az indignáció olyan nagy volt, hogy annak nyomása alatt a király kiőt primásnak akarta elejté, és Rudnai és Divék falvai Rudnai Sándort nevezte ki hercegprímásnak. Így kedvező kilátások mellett újította meg Butler a pörét Egerben. Na hát, ezt már nem lehet elveszteni. Maga tekintetes tudós Kövi Sándor is így biztatta meg fáit. Azt mondja Seneca, hogy nincs az istenek előtt kedvesebb látvány, mint a fátummal küzdő férfi. Nos, ez a látvány most már megszűnik, mert most már a fátum is a Butler részén van. Azám, ha a párkák guzsaján mindig egyfajta kender volna, és senki se nyúlna hozzá, hogy kicserélje. Az ultramontanizmus is megmozdult, mert az eset nagyon kompromittálta volna az egyházat. A jezsuiták jól megjósolták második József alatt, Redi Bimus Sicuti Aquilae. Csak ugyan visszatértek, igaz, nem mint sasok, de mint vakondokok, és elkezdték munkájukat a sötétben. Hiszen a Butler ügy picin dolog, de a Kleine Fische Gute Fische féle principium bizonyosan a jezsuitáktól ragadt a kártyásokra, mert minden egyéb inkább őhozzájuk ragadt. Kishalak, nagyhalak az ő horgukra kerültek, semmi se volt olyan nagy, amit ők megmozgatni nem ernének, és semmi sem olyan kicsiny, amihez nyúlni restelnének. Ma egy birkát nyomorgatott a jezsuita, hogy gyapjat eresszen, holnap egy oroszlánt ingerelt, hogy az valakit szétmarcangoljon, holnap után egy bolhával vesződött, hogy esetleg egy asszonynak az ingeráncába csúsztassa. Leginkább a császári udvar körül rezsegtek, ott szőve finom hálóikat. A legügyesebb róka volt közöttük bizonyos Virke Lőrinc, kassai születésű páter, a Mária Erzsébet főhercegnő gyóntatója. Az udvari köröket, különösen a gyöngédebb nemet nagyban foglalkoztatta az új fordulat, mely a Butler féle házasságban beállott. Kedves, izgató pletyka volt ez éveken át, most megint fölélett. Virke atyának egy jó eszméje támad, melyben Legot igyekezett túladni a hercegné Budaárjában. Addig nem lesz ebben az ügyben békefenség, amíg az a leány férhez nem megy. Melyik leány? A ma bizonyos horvát Piroska. Azt mondják, szép, hogy igen szép. A főherceg asszony már nem volt szép, ahhoz a mesdjéhez jutott korára nézve, amikor az asszonyok a szent cselekedeteket hajkurásszák egy kis utimálhának a másvilágra. Persze, persze, szólt elgondolkozva, az illető kisasszony férhez menne, akkor Butler gróf talán el is vesztené kedvét a pörhöz. Bizonyosan. Igen, de nem látom, hogy mit lehetne ebben tenni. Fenséged mindent tehet, és megmentheti az egyházat a bizonytalan kimenetelű botránytól. Félek, Lőrinc atya, ön túlbecsüli az erőmet. Fenséged udvarhölgyének veheti, és rövidesen férhez adhatja, mert igen gazdag. A főhercegasszony elmosolyodott. Ön ravasz ember, Lőrinc atya, igen ravasz, majd alszom erre a dologra egyet. Az angyal megsúgja felségednek álmában, mit kelljen cselekednie. Nyilvánvaló, hogy mit súghatott, mert rá egy pár hétre staféta jött a Palatinusztól Ungvárra, a főispánhoz, hogy Mária Erzsébet főhercegné asszony őfensége látogatást tesz Budán, a nádori családnál, amely alkalomból kegyesen venné, ha Horváth Piroska kisasszony kíránt a legmagasabb részvétet táplálja, megjelennék személye előtt. Főispán járjon elebben az ügyben udvariassan és körültekintéssel. Mit végzett a főispán, mutatja azt, hogy Bernátné nagyasszony és Piroska Budára utaztak pünköstkor, megszállván Pesten a Siebenkurfürstnél. Ott elhelyezkedvén a nagyasszony a következő parancsot adta ki a huszárnak. Azonnal fölveszed az ünneplő ruhádat, aztán keresel valahol a városban egy kenőasszonyt, és azt ide küldöd, mert engem nagyon összetört az út, minden csontom kívánja a kenést. Ennek utána elmégy a Palatinushoz, de tisztességesen viselt magad, hogy szégyent ne hozz a nyakamra. Ott valami belső embernek megjelentett, hogy megérkeztünk, érted, de hogy megérkeztünk, és várjuk a parancsolatot. Aztán, amit üzennek, jól eszedben tartsd az úton, hogy értelmesen elmondhasd itthon. A huszár elment, és mialatt a magukkal hozott ruhákat, csipkéket kirakosgatták a ládákból, addig elő is jött azzal a hírrel, hogy kenőasszonyt nem kapott, mert az csak falun van. Hát a Palatinusnál voltál? Igenis voltam. Kivel beszéltél? Magával, a Palatinussal, kérem alásson. Lehetetlen, csodálkozott az asszony. Csak ugyan vele beszéltél volna, és megmondtad neki? Igenis megmondtam. És mit üzent? Hogy azt mondja, van szoba. De még ki sem mondta jól. Mikor már hirtelen keze volt a nagyasszonynak, odakente a jobb tenyerét a szegény huszár képéhez, hogy kék és zöld szikrákat hányt a szeme. Na, ugye van Pesten is kenőasszony, mi? Hiszen te a Palatinus traktérba voltál, szamár! Bizaszt még egyszer el kellett küldeni a nádori palotába, s melléje adni a Siebenkurfürst kapusát is, hogy oda találjon. De most el is végezte jól, mert másnap délelőtt aranyos udvari hintó jött az asszonyokért. Hosszú volna leírni a fogadtatást úgy is, ahogy én gondolom, hát még úgy, amint a nagyasszony elbeszélte. Vagy ezerszer elmondta, ezután mindig hozzátévén a végére, és amint végighízlaltam a szememet a főhercegnén, a leányain, a Palatinusnén, hát mégiscsak a legelőkelőbbnek, a legszebbnek tetszett nekem mindezek közt az én lelkem gyönyörűsége, a mi Piroskán. Mária Erzsébet a kelenföldi kerti házban fogadta piroskáikat, ahová a korán beállott nyári hőség elől menekült a nádori pár. Amikor a hintó megállott, hát nem volt ott egyéb csak egy kert, amin ő falun is van akárhány, nem láttak ott se katonaőrséget, se testőrt, se aranyos portást, se sürgőforgó udvari népet, egy vén fehér kutya csóválta a farkát körülöttük, és nyújtogatta ki a piros meleg nyelvét, a cserjék között pedig egy kopotruás, magas termetű öregember piszmogott az ásójával, hosszúkás, ráncos, bajusztalan arcán végigcsurgott a verejték. Mondja csak, barátom, szólítá meg a nagyasszony németül, hol kell jelentkeznünk, hogy őfensége Mária Erzsébet elfogadjon bennünket? Az öregember megemelte erre széles szalmakalapját, lecsapta az ásót, hogy majd ő elvezeti őket. Elől ment az egyszerű épület felé, míg végre kinyitott egy ajtót, és előre ereszté a hölgyeket. A nagyasszony abban a hitben, hogy itt elmarad, a zsebébe nyúlt, és egy fényes tallért nyújtott neki. Az öregember elmosolyodott, és hátratette a kezeit, de Bernátné barátságosan hunyorított rá. No csak vegye el, mondta. A Palatinus nem szereti, ha a cselédei borravalókat fogadnak el, felelte a szelíden. Következésképp maga se fogadhat el borravalót, beláthatja, kedves asszonyom. Szent Isten, hebegte most Bernátné rettenetes gyanútól fölzaklatva. Csak talán nem, de igenis én vagyok a Palatinus. Semmit se tesz, kedves asszonyom, no ne restelje, maga jót akart velem a tallérral. De késő volt csopánkodni, már bent voltak a teremben, ahol egyszerűen öltözött hölgyek ültek körbe az asztalnál. Senki se gondolta volna a világon, hogy fejedelmi ágyból valók. Semmi sejemkelme vagy aranypaszománt, még kevésbé brüsszeli vagy valenci csipke rajtuk, ami van is, itt-ott a nyak körül bizony Isten párnánt kótissal vert közönséges csipke. De hiszen megismerni azt Bernátné asszony ezer őrül. Az asztalfőn a palatinusné ült és kártyát rakott ki nekik. Íme a magyar kisasszony, kedves kuzén, mondá Nádor ispán, akit ön látni akart. A nádorné abba hagyta a kártyavetést. Nem csúnya asszony, ha az ember jobban megnézni. Az igaz, hogy sokáig kell nézni, amíg megtetszik. A főherceg kisasszonya kíváncsian fordultak meg, és a szemük rokonszenvesen tapad a gyönyörű magyar kisasszonyon. Ők maguk is viruló hajadonok is elég csinosak, akinek ízlése a keskeny, hosszú arc, csak a mellük ne volna úgy behorpadva. Mindenik egy-egy angóra macskát tartott az ölében, és a szőrét simogatna. Bernátné szeretné volna meglökni Piroskát, ha lett volna rá idős hozzá lélek, hogy bizonyosan ez a legújabb udvari divat. Mária Erzsébet öreg ráncos arca egyszerre derültre igazodott össze, fölkelt és néhány lépést tett a jöttek felé. Spanyol frizurás apró feje ingott, lóbálódzott akár a kakadujé, mint a csak úgy oda volna ragasztva, és minden lépésnél félni lehetne, hogy egyszerre leesik a válláról és legurul a földre, vagy hogy csak a Mária Antoinette feje miatt képzeli úgy az ember. Bernátné nagyasszony mélyen meghajtotta magát. Piroska pedig, aki ma először váltá föl fekete ruháját hófehérre, az akkori divat szerint a jobb térdét csukta össze, mint ahogy alul a szárán szokott a lilium összetörni. Jöjjön közelebb, gyermekem, szólt a főhercegasszony egyszerűen bátorítón minden póz nélkül, csókra nyújtván eléje a jobb kezét, miközben a ballal Bernátnénak mutatott széket. Foglaljon kérem helyet, asszonyom. De a nagyasszony pihenése nem volt hosszadalmas, mert mihamar hozzája lépett a palatunisné, akinek a bóbitás csipkés nagy fejdísze suhogott, ropogott, mikor a fejét mozdította, a kék szemei pedig úgy nevettek a nyájasságtól, édességtől, mintha a nagyasszony lenne a palatinusné, és ő volna a kulcsárnéja. Látván közeledni Bernátné legott fölállt, és hódolat okáért derekát meggörbítvén, ám bátor éppen reuma volt benne, hát jól is esett, akképpen felelgetett legkegyesebb kérdéseire. Tudakozódott férjéről, fiáról és az idei termésről. Megkérdezte, van-e sok apró csirkéje, libája, és hogy azokat is szoptatják-e az öreg tyúkok és libák. A nagyasszony felelt kimerítően mindezekre, mialatt a bécsi főhercegné Piroskához intézett néhány meleg szót. Önnek nagy bánata van, gyermekem, nem de? Igen, felség. Ne csüggedjen, gyermekem. Az élet tele szokott lenni keserűségekkel, enyhíti azokat a vallás. És az olyan kegyes szív részvéte, mint a fönségedé, felelte Piroska. Igen, helyesen mondta, kedvesem, én valóban nagy részvétet érzek ön iránt, ön árva leány. Igen, fenség, atyámat párbajban ölték meg. Szomorú eset, melyről már hallottam, s mely igen meghatott engem. Már akkor érlelődött meg bennem egy határozat, melyet ezután szeretnék foganatosítani, ha ön engedni fog szavamnak. Parancsolatnak veszem azt. Oltalmamba akarom önt venni, az én oltalmamba, tette hozzá némi negédes hangnyomattal, udvarhölgyemmé teszem önt. Piroska megremegett, elhalványodék, ajkai mozogtak, de egy szót se bírt kiejteni. A fönséges asszony észrevette zavarát, és egyenesen Bernátnéhoz fordult. Ugye átengedi őt nekem, asszonyom, udvarhölgyemmé akarom őt. Ó, én istenként mit feleljek, mondá nagyasszony szelíden. A mi házunkban az én uram parancsol, nekünk minden tőle kell megkérdezni. Hát kérdezzék meg, szólt a főhercegasszony kegyes fejbólintással, reménylem nem kapok tőle kosarat. Már nem tudom, fenséges asszonyom, hogy lesz, de az az egy bizonyos, hogyha fenségtek országaiban annyi hölgyet találni erre valót, amennyit csak parancsolnak, míg az én szegény öregemnek csak ez az egy kedvence van. A főhercegnő erre is csak mosolygott, Aztán megígértetvén magának, hogy a családi határozatról legközelebb értesítik, kegyesen elbocsátá hölgyeket, kiket ismét visszavitt az udvari fogat a Siebenkurfürstbe, hol emiatt nagy becsületük valahogy.